Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Helyszínről jelentkezünk ismét, bár itt el kellett bújnunk a Kizába galéria egyik csücskében, mert hogy sajnos a kiállító térbe, ahol a szebbnél szebb, gyönyörűbbnél gyönyörűbb kortárs festmények vannak a november 14-i kortárs aukcióhoz. Ott túl nagy zaj van, hogy beszélgessünk Rieder Gáborral, aki az aukciós anyag összerakásában is gondolom közreműködött, meg hát legfőképp az aukciós katalógus kapcsán sokat-sokat dolgozott és írt, feltételezésem szerint, jól gondolom, Gábor?
Így van, mindenek előtt itt a katalógus, kortárs katalógusnak a tanulmányaiban kellett nekem jeleskednem. Ez egy nagy léptékű, izgalmas új katalógus, új dizájnnal, amit a kortárs világra reflektál, és hát ehhez megfelelő tanulmányokkal kellett kísérni ezeket a sokszor valódi, nagyon komoly főműveket, meg múzeumi rangú remek műveket, úgyhogy ezeknek a kutatásait, meg a hozzájuk kapcsolódó szövegeket kellett nekem megírnom, illetve ezen túl volt egy külön válogatási misszióm, van egy Emerging Talent szekció aukciós anyagon belül, ami fiatal művészeket, föltörekvő, ilyen 30 körüli művészeknek a munkáiból van válogatva, ami egy ilyen külön kis fűszer ezen a klasszikus, meg múzeumi anyagon.
Ez nem újdonság a Kizába galéria történetében, hogy kortárs művek kerülnek kalapács alá, ami újdonság, hogy egy tisztán úgy nevezett kortárs anyag kerül az aukciós anyagba, de itt most egy tágan értelmezett kortársat értünk, mert hogy itt a 70-es évektől napjainkig tart az időszak, sőt, még előbbről?
Így van, még előbbről, tehát hagyományosan a normál képaukcióknak a világában nyilván szerepel csak kortárs alkotás és klasszikusak, meg modern művek mellett. Amit az új jelenség az az, hogy egy ilyen külön kortárs művészetnek dedikált aukcióval jelenik meg az aukciós ház, ez az első kortárs árverés, ami a kortársnak a fogalmát nem egy ilyen szűk értelemben veszi, ugye ez egy művészettörténeti játék vagy fogalomalkotási feladat, hogy mikor, hogy húzzuk meg a határvonalakat, mit értünk alatta. Itt ez esetben a legtágabb értelembe vett kortárs művészet került terítékre, ami azt jelenti, hogy 1945-től fölfelé, vagyis a II. Világháború utántól kezdve egész napjainkig 2022-ig, tehát így ezt a hosszú időszakot foglalja át ez az anyag, nem véletlen, hogy 77 év művészete a címe, hiszen 45-től 2022-ig pont ez a 77 év telt el.
Ahogy itt körbesételtem az imént a kiállító térben, azért láttam egy-két elképesztően impozáns darabot. Melyek a fókuszpontjai ennek az anyagnak?
Ugye egy ilyen aukciós anyag az mindig értelemszerűen heterogén, hiszen itt sokféle műtárgy jelenik meg, mindenféle korszakokból, mindenféle évtizedekből, annak megfelelő stíluskörökből, nagy ünnepelt mesterektől, vagy kevésbé ünnepelt kortárs alkotóktól. De ezen belül természetesen vannak itt olyan, hogy előtérbe tolakodnak értelemszerűen olyan highlightok és olyan meglepetések és múzeumi rangú nagyon komoly főművek, amik mellett nem lehet elmenni említés nélkül. Az egyik ilyen kiemelt fő műtárgya az egész válogatásnak, az Keserű Ilonának a korai 1967-es alkotása, a Sírkövek 2 címet viseli. Ez egy ilyen vitathatatlan, remek, nem véletlen került ez a katalógusnak a címlapjára is, meg a főfalat kapott a kiállításon belül is. Ugye 67-ben vagyunk, amikor születik ez a mű, ez az a mágikus pillanat, amikor Keserű Ilona Balatonudvariban meglátogatja a temetőt, ahol ott vannak azok a általán már amúgy korábban is ismert parasztbarokk sírkövek, amik akkor végleg szíven ütik, mert az íves, ilyen csücskös, kicsit naív, szív alakú sírkőnek nevezett faragvány formákba fölismeri a saját maga által keresett és rajzolt és körbejárt rajzi motívumot, és az megörül ennek a ilyen bartóki találkozásnak, hogy van valamilyen naív, regionális művészeti motívum, ami egyszerre értelmezhető, nagyon modern esztétikai környezetbe, az ő absztrakt festészetén belül, és akkor innentől kezdve hát szinte bele bolondul ezekbe a sírkövekbe, ezeknek a furcsa ilyen kicsit bumburnyák, ilyen fogszerű, nagyon sajátos alakzatába, és ezeket festi innentől programszerűen, hosszú évtizedekig ez marad a fő motivum, és ezen keresztül tud tolmácsolni mindenféle intenzív, komplex érzelmi üzeneteket, amik benne megfogalmazódnak.
Főleg a színek variálása által, nem? Tehát talán az tesz különbséget, mert a forma valóban szinte mindig ugyanaz.
Igen, tehát, hogy itt a színeknek van egy olyan egész különös intenzitása és ereje, ami ma is mellbevágó, akkor is, hogyha ez a lila, piros, rózsaszín, sárga párosítás, ma már nem veri ki a biztosítékot. Ez azért a 60-as években ez megbotránkoztatta az embereket. Az a felfokozott színenergia, amit ma már keserűnek a kolorizmusaként ünneplünk, az akkori szürke hétköznapokban egész mellbevágó volt. Itt idézem a katalógusban is azt, ahogy 66-ban ilyen rendőri vegzálás történik az ő műtermébe, és a rendőr az egész megszédül a képén látható ilyen robbanó pirosságtól, és mondja, hogy ők tessék innen kiengedni. És hogy ez az a piros, ami megvan ezen a képen is, sőt lángol rajta, ilyen nagyon tüzes színfoltként, hogy adja meg az egész képnek az alapját, és közben akkor rétegződnek rá ezek a lilások, rózsaszínek és sárgák, amik akkor a poppártnak az ilyen egész újszerű és mellbevágóan friss energiáit hordozták.
Mm-hmm. És akkor keserül ironán kívül még kit emelnél ki? Az aukciós anyagban. Persze azt még úgy hozzátenném, hogy ezek a képei keserű Ilonának gyakorlatilag ma már nincsenek a piacon. Tehát amikor felbukkan egy-egy ilyen darab, akkor szerintem az egy nagyon nagy szenzáció a gyűjtők körében.
Igen, ez szenzáció, hogy ez a sírkövek kettő is egy családi körben őrződött meg. Ebből a korszakból szintén ez a sírköves motivumnak egy ilyen textil változata található meg a Metropolitan Múzeumban, New Yorkban. A Pompidou egy picit más, ezt a szakkozott hullámvonalas művet mondhat magáénak, szintén a közelmúltba került oda a Pompidou gyűjteményébe. Tehát a keserű, aki a legünnepeltebb ilyen modern művésze a 60-as éveknek, nemzetközi szinten is a magyar szintéről, ő ezzel a világgal van ott reprezentálva. De a kiállítás válogatásában más művek is megjelennek ebből a korszakból, akár egy kicsivel korábbi korszakról is, itt az 50-es évekről beszélhetünk, amik szintén nagy highlightjai és központi motivumai a kiállításnak. Itt van ugye nekünk Kornis Dezső, akitől két korábban alig látható mű szerepel itt a válogatásba. Ezek Tandori Dezsőnek a gyűjteményéből kerültek ide a válogatásba. Tandori ugye legendásan zárkózott figura volt, aki bezárkózva az Elefántcsont tornyában élte minden napjait, a bizarr és groteszk életviteli szokásaival együtt, amiből az írásaink keresztül ugye amire a egyes írásaink keresztül betekintést lehet nyerni, mint a verebei, vagy a gyűjtött ilyen tedüberjei, vagy ilyen mackóinak az univerzumába, abban az írásokon keresztül be lehetett tekinteni, de az ő lakása az egy zárt mikrokozmosz volt, ahová nem engedett be senkit. És itt voltam ugye egy keserű alkotás is, ami szintén itt van a kiállításon, nem a sírkövek, hanem egy másik alkotás, szintén korai időszakból, illetve hát a Kornis Dezsőnek két műve. Kornis az egy ilyen atyai, ilyen mesterfigura volt a számára, és Tandori nagyon értette az absztrakciónak, a háború utáni absztrakciónak az esztétikai világát, sokat írt róla, sokat foglalkozott, főleg a New York-i iskolának a művészeivel, és hozzá közel állt Kornisnak a hasonló jellegű kísérletezése. Van egy ilyen kalligrafikus absztrakt mű, ami tőle került a válogatásba, ami a Jackson Pollocki akciófestészetnek, drippingnek, ilyen csöpögtetős, folyatós, zománcfestékes eljárásnak a kornisi olvasata az 50-es évek végéről, fekete alapon zöld lüktető energiákkal átszőtt, nagyon komoly léptékű absztrakt műről van szó. Ezt a művet nem lehetett látni a Nemzeti Galériában a közelmúltban rendezett nagy kornisgyűjteményes kiállításon, lappangóként szerepelt a katalógusban is, hiszen lehetett tudni, hogy létezik, meg korábban is reprodukálták, de ebbe a zárt titkos gyűjteménybe volt Tandorinak a gyűjteményébe. Emellett van egy másik kornis is, ami szintén bekerült a Tandori hagyatékból az aukciós kiállítás, ez az Orvadász 1953-ból, ami egy ilyen a kornisnak azt a szentendrei szürrealista tücsöklakodalmas világából táplálkozik, egy ilyen bogárfigura nyuszikkal egy ilyen sematizált mezőn, olyan elképesztő szín intenzitással, ugye 1953-ban vagyunk, hogyha azt mondtam ugye a keserűről, hogy a 60-as években az ő vadvörösei hogyan vágják melbe a népköztársaság rendőrségét, aki kiérkezik a műterem látogatásra. Kornisnak az alkotása 1953-ban, bár nem érkeztek hozzá rendőrök, de mindenkit hasonló módon szíven ütött volna, mert hát a szociál szürke-barnás tónusaitól merőben eltérő lángoló, vagy ilyen élénk püskök lila zöldeknek a ilyen téglapirosnak a kontrasztjaira épül, hihetetlen ilyen izzása és energiája van annak a festészetnek, ami ott megjelenik. De ha még a highlightoknál maradunk, akkor ki kell emelni Kondor Bélának a alkotását ebből az anyagból, a műtöcsök fölbocsátását, ami a kondori ikonos, ortodox, aranyhátterű világban modern átirata, ami ugye a kondori festészetnek a veleje, meg a lényege, hogy ott összefonta egymással a modern életérzést a klasszikus esztétikából, és abból egy egész különös elegyet, egy ilyen kondori mixet hozott létre. Ez a műtőcsök, ez az űrkorszaknak egy ilyen ikonja, ilyen fantázia tábornok vagy katona figura látható rajta, a kezébe egy pici propelleres szerkezettel, ez a műtőcsök, ami, hogyha nézzük a mű születésének az évét, ugye 1958-ban vagyunk, akkor nyilván ez a Sputnikokra utal, ami egy évvel korábban sikerült az első Sputnik műholdnak földkörüli pályára állni, a következő évben megalakult a NASA, az amerikaiak is műholdakat bocsátottak föl, beindult az űrverseny a két szuperhatalom között. Tehát a kondori festmény ennek állít egy ilyen furcsa mitologizáló emlékművet. Tehát egyrésztről benne van ez a high-tech technikai civilizációs vívmány, hogy az ember szerkezeteket gyárt, amivel meghódítja a levegőt, meg meghódítja az űrt maga körül, sikeres módon. A másik fele pedig nyilván az az örök emberi törekvés a repülésre, ami évezredek óta megvan dokumentáltan, művészek is törik ezeken a fejüket, ugye itt Leonardónak a repülő szerkezetétől, Tatlinnak a repülő konstruktivista objektjéig, számtalan művészeti kísérlet van arra, hogy hogyan lehet a repülésnek a módozatalait valahogy művészként megteremteni, ami rendszerint egy ilyen ikaroszi bukással járt, és van itt egy ilyen modern pillanat, amikor fölvetődik az, hogy ez a repülés, az, amit Kondort nagyon mélyen foglalkoztatta, az angyaloktól kezdve a általa épített repülőgép modellekig, meg holdkompokon keresztül, tehát foglalkoztatta kifejezetten ennek a technikai része, de nyilván a bukásnak, vagy az ikaroszi bukásnak is a lehetősége. Úgyhogy ez a műtőcsök felbocsátása, ez egy, hát ennek az űrkorszaknak és ennek az emberi teljesítménynek egy ilyen különleges hangulatú ikonja. Közben egy olyan ritka főmű, amit hát nagyon ritkán lehet ilyen környezetben megcsodálni, hiszen az életmű a Kondor korai halála után bekerült a legnagyobb része az életműnek bekerült a Nemzeti Galériába, állami gyűjteménybe, állami tulajdonba, úgyhogy nagyon kevés, sőt, hát nincs nagyon ilyen kvalitású, szabadlávon lévő Kondor alkotás.
Aztán vannak itt ilyen teljesen absztrakt dolgok, mint a Veszelszky vagy a Hortobágyi Endre, itt ráutaló magatartással nyitva tartom az albumot Hortobágyi Endrénél, és itt a kiállításon talán a legkedvencebb képemnél, aminek csak annyi a címe, hogy organikus kompozíció 95-ből, de valami csodálatos mód ragyogó színekkel van megfestve, és egyszerűen, de mégis egy ilyen érdekes összetettség van rajta. Ez, erről mit lehet tudni erről a képről? Elég magas a kikiáltási ára egyébként, amit persze most nem mondunk el, de nagy képről is van szó.
Úgy az elmúlt évtizedben, vagy másfél évtizedben láttuk a hard edge-nek, meg a geometrikus abstrakciónak egy nagy felfutását, és nemzetközileg is, Magyarországon is, aminek a révén egyre többet és többet tudunk ezekről az alkotásokról, meg erről a világról. Ezzel egyetemben egy kicsit a lírai abstrakció az ilyen foltokkal operáló, franciásabb abstrakt hagyomány, az egy kicsit a háttérbe szorult. Most itt ebbe a válogatásban viszont elég mély merítés van ebből a franciásabb, stílusú, nonfiguratív világból. Ennek az egyik nagy égköve Hortobágyi Endrének az alkotása. Ugye Hortobágyi a zuglói körhöz tartozott, egy tragikus sorsú autodidakta művész, akit nem engedtek politikai okokból bejutni a főiskolára, a zuglói körben találta meg a szellemi társakat, Molnár Sándort, neki is van képe a kiállításon, vagy akár Bak Imrét, Nádlert, nekik is van természetesen alkotása ebbe a válogatásban, és ott együtt keresték a kapcsolódási pontot a korabeli, vagy 50-es évekbeli francia abstrakcióhoz, a háború utáni francia abstrakcióhoz, lefordítottak szövegeket, tehát ugye semmiből a vasfüggöny mögött totális információs izoláltságban próbálták rekonstruálni, hogy mi zajlik odakint a modern művészet régi fővárosában, Párizsban, és miután látták, hogy itt milyen absztrakt világok vannak, azt próbálták rekonstruálni valahogy. Ebben a Hortobágyi nagyon messze jutott, és egy nagyon karakteres korai korszakot valósított meg, de aztán itt az iskola hiánya, a személyes tragédiák során ő kihullott a csapatból, és ő már nem került be az iparterv kiállításokba, nem került be a neoavangárnak a nagy fórumaira, elfelejtődött ilyen remete magányában tengette életét, nem is remélve azt, hogy valaha ki tud állítani. Aztán a rendszerváltás után volt egy nagyon rövid fölfutás, amikor őt újra felfedezték, de aztán korán meghalt. Ez a kép, ez ebből az utolsó korszakból származik, ilyen iszonyú lángoló, intenzív színeket megmozgató, ilyen a tényleg a franciás tasizmust, ilyen lírai gesztusfest, vagy abstrakciót idéző alkotásról van szó, ami ebből a 60-as évekbeli korszakból táplálkozik, tehát, hogy elővette a régi vázlatait, és ez azt, amit ő nem tudott korábban megfesteni nagyban, meg nem volt rá lehetősége, azt itt kibontotta, és ez egy tényleg egy zseniális és nagyon izgalmas alkotás ebből a korszakból.
De azért jó nagy fal kell hozzá, mert 147x200 cm, szóval nem picurka. Volt itt egy gyönyörű Anna Margit kép, egy portré például. Ezt látom, nem soroltátok a főművek közé, de mégis Anna Margit művészetében egy olyan kis különleges darab.
Hát sok-sok főművünk van, ugye Kassák Lajosnak is van egy, a Zinger Kassák, ami Amerikából került vissza, Párizst járta meg, az is egy fantasztikus mű, meg a kései Kassák korszakából. Anna Margittól is, vagy Gedő Ilkától is, Országliditől is kimagasló remek művek vannak, de akár vannak olyan a neoavangárdba sorolható alkotók is, vagy alkotások, mint a Hajas Tibornak, meg a Vetőnek egy performance fotója, ami megjárta már a Thames-Hudsonos korszakot bemutató angol monográfiának a lapjait is, vagy ott szerepelt ilyen teljes oldalas reprodukciók. Nemrég került elő ez az alkotás, elég ijesztő, vagy hát nem is ijesztő, de egy ilyen önfeltáruló pillanatot mutat a performer Hajas Tiborról, és És nagyon sok értelmezés született róla a közelmúltban, annak ellenére, hogy nem régiben került elő. És akkor van egy ilyen kérdés, hogy miközben megjelenik itt olyan hangsúlyos módon a háború utáni időszak, 50-es évek, 60-as évek kiemelt módon, vannak természetesen a 70-es évek, 80-as évekből is akkori korszakot jellemző alkotások itt az új festészet környezetéből, a legfrissebb tényleg mai festészet is, vagy képzőművészet is megjelenik az általam válogatott és által. Ez az Emerging Talent szekció, ahová olyan 30 körüli művészek kerültek be, akik nagyon a pályájuk elején állnak, de kifejezetten nagy az izgalom körülöttük, vagy érdeklődés, tehát nagy-nagy potenciál van bennük, ugyanakkor még nyilván az áraik nem mérhetők itt az említett nagy mesterekéhez. Dora Ádámnak a ilyen nagyon laza gesztusokból fölépített a mai fashion ikont, a színes sportcipőt átíró festményei tartoznak ide. Kármán Dánielnek az ilyen melankolikus, japános popkultúrától, vagy ilyen írásrendtől megérintett virágcsend élete, illetve Melkovics Tamásnak a hálózat elméletnek a logikai világára reflektáló alumínium szobor kompozíciója, illetve negyediként Gresa Mártonnak a ilyen mai digitális technopopból táplálkozó festménye, ami a New is Always Better címet viseli, itt mutatva azt, hogy itt a kortárs művészetben folyamatos megújulás és újat keresés van terítéken.
Hát akkor ez legyen az zárszó. Köszönöm szépen a beszélgetést Rieder Gábornak, aki itt a Kézába galériáját képviselte. A soron következő aukció kapcsán, ami immáron először koncentrál kizárólag kortárs műalkotásokra, a kortársat tágan értelmezve, mert 45 utáni művészetről, háború utáni művészetről beszélünk. Köszönöm szépen a beszélgetést Rieder Gábornak.
Nagyon szívesen.
A figyelmet pedig a hallgatóknak köszönöm, a műsor pedig ugyanebben az időpontban vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofonnál pedig Gereben Kata volt.